a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak az életértelmének elvesztésétől a családválságáig, mondta homíliájában 14. Leó pápa, aki első szentmiséjét megválasztása után a Sixtus kápolnában mutatta be. Ezen a bíborosi testület tagjai vettek részt. Olaszul mondott homíliájában az egész 2000 éves örökségről beszélt, amely, mint mondta, nem merül ki csodálatos épületekben, hanem azt az üzenetet képviseli, amelyet az egyház a mindenkori emberiség javáért hirdet. Ahogy fogalmazott, az egyház világító torony legyen, mely bevilágítja a világ éjszakáit. 14. Leó vasárnap délben a mennyek királynője imát mondja el a Szent Péter téren, hétfőn pedig a konklávét kísérő sajtótagjait fogadja a Vatikánban. Május 16-án a Szentszéknél akkreditál diplomatákat majd, és május 21-én tartja az első audienciáját. Május 18-án iktatják be tisztségébe 14. Leó pápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási szentmisét a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren tartják, délelőtt 10 órakor. Az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. Elődje Ferenc pápa 2013-as beiktatási szertartásán mintegy 200 ezeren vettek részt. Az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait, áll a közleményben. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentsége 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás esztergom budapesti érsek azt mondta, nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet. A miniszterelnök délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén. Orbán Viktor úgy látja, az európai élet fundamentumai ma támadás alatt állnak, kifejtette véleményét az Európai Unióban zajló folyamatokról, valamint leszögezte, keresztény Európát akarunk, mert hisszük, csak ennek van jövője. Úgy fogalmazott, jó volna, ha Európa urai vigyázó szemeiket Tihanyra vetnék. Mihály Jeromos tihanyi perjel rámutatott arra, hogy a Tihanyi Bencés apátság épületének barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be, amelyeket a kormány 7 milliárd 200 millió forinttal támogatott. Orbán Viktor felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion azt mondta, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Kiemelte, történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, ez szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta meg a Kiev Post. Alap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére. Az elmúlt három évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, majd gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néhol záporeső is előfordulhat, a nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perckor kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben ma Oszlánci Krisztinával, az Ecke Tittelpár könyvtárának főigazgatójával beszélgetünk. Az óra második felében meghallgathatják az intézmény műsorát, a Liceumi Krónikát. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtárak jelentőségéről beszélgetünk Varga Gáborral, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával, majd az intézmény Miskolc város napjához kapcsolódó programjairól kérdeztük Csoma Simon Máriát, az intézmény általános igazgató helyettesét. Ezt követően a hétvégén 9. alkalommal megrendezésre kerülő könyvtári majális programjét ismertetjük Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével. Az összeállítás végén egy olyan könyvet mutatunk be önöknek, amely Széchenyi István gróf levelezéseiből válogat. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról hallhatunk egy összeállítást. 21 órától 22 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján Böte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját hallják a jubileumi szentév kapcsán a reményről és a zarándoklatról. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az egri civilek 30 éves jubileumának idei programjairól. Majd elmondjuk a legfontosabb információkat a magyar kormány által a fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a jegyes oktatásról hallanak beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. Az állami, városi és más egyéb kitüntetésekben többek között az a jó, hogy olyan emberek áldozatos munkájára is felhívja a figyelmét, akikre nem is gondolunk, holott sokszor munkájuk hozzátartozik a mi mindennapi életünkhöz is. Így van ez például Egerben a ProAgria díjak esetében is, hiszen többek között Oszlánci Krisztina, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittelpár könyvtárának főigazgatója is átvehette ezt a díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mai műsorunkban vele beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Oszlánci Krisztinát, aki ugye nemrégiben ProAgria díjat kapott a várostól. Gratulálunk! Ha te azt a szót hallod, hogy könyv vagy könyvtár, akkor mi az, ami eszedbe jut?
Elsősorban egy fantasztikus közösségi tér, ahol mindenféle szolgáltatásokat tudunk nyújtani azoknak az embereknek, akik hozzánk fordulnak. Nagyon régen túléptünk már azon a berögzült fogalmon, hogy a könyvtár az könyveknek a tára. Nyilvánvalóan nagyon sok nyomtatott szakirodalmat és egyéb dokumentumot tárolunk, de a szolgáltatások tárháza az gyakorlatilag az elmúlt 10-20 évben szinte mondhatom, hogy megháromszorozódott, ami mindennel foglalkozunk, illetve ugye a digitalizálás és a digitalizáció jótékony hatására az elektronikus elérhetőségek dokumentumaink száma is megtöbbszöröződött. Rengeteg olyan adatbázist érnek el nálunk az emberek, akár otthonról, a kanapéról is, ami eddig nem volt volt lehetséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a könyvtár, mint szó, az jóval-jóval többet jelent már önmagában, mint a könyvek tárát. Tehát számomra elsősorban egy közösségi tér.
Hogy látod, az embereknek mennyire sikerült követni ezt a változást, ami ez alatt a 15-20-25 év alatt bekövetkezett, akár a könyvtár, akár csak általában a könyvek, a digitalizáció kapcsán?
Én azt látom, hogy olyannyira felgyorsult a világunk minden tekintetben. Információ áramlás, információ keletkezés és annak a disszeminációja kapcsán is, hogy nagyon sokaknak ez egy kicsit nehezére esik, hogy ezt kövessék, vagy hogy helyesen eligazodjanak ennek a rengeteg információnak a sűrűjében, és talán mi könyvtáros szakemberek vagyunk azok, akik leginkább tudunk ebben segíteni, hogy mindenki eligazodhasson. Nagyon sokan nem tudnak például keresni. Az, hogy a közösségi média oldalait mindenki profi módon kezeli, az azt gondolom, hogy egy szórakoztató időtöltésnek kiváló. De amikor arról van szó, hogy kutatunk valamilyen témában, hogy komolyabb eredményeket szeretnénk letenni az asztalra, azért ott egy kicsikét más technikákat kell alkalmaznunk. Nagyon sokan nem tudják, hogy hol keressenek, hol találnak legális szakirodalmakat, vagy egyáltalán hogy fogjanak hozzá például egy ilyen kutatáshoz. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk segíteni. Elsősorban nyilvánvalóan egyetemi könyvtárként az egyetem hallgatói és oktatói számára nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat, de mivel nyilvános könyvtár vagyunk, és ezt nem győzöm minden fórumon hangsúlyozni, hogy mindenki bátran jöhet hozzánk, bármely korosztály megtalálhatja nálunk az elképzeléseit, ezért tudatosan foglalkozunk például a középiskolás korosztállyal is, hiszen ők a jövő egyetemistái. Nagy örömünkre a szolgáltatásainkkal már őket is tudjuk támogatni.
Említetted, hogy akkor a mennyiségű információ áll most már az emberek rendelkezésére, hogy az abban való eligazodásban is kell nekik a segítség. Ugye szerintem egy átlagos hallgató mondjuk, hogy ha arra gondol, hogy kutatni szeretne valamit az interneten, akkor mindenki a Google-re gondol, beírja, amit kihoz, stb. Holott van egy csomó olyan állomány, egy csomó olyan rendszer, amiben, hogyha tag tud lenni, vagy rajtatok keresztül hozzá tud férni, akkor specifikus kereséseket folytathat. Jól gondolom?
Így van, abszolút. Többek között említettem az adatbázisainkat, nagyon sok olyan előfizetett adatbázisunk van, sőt, mondhatom, hogy országosan is élen járunk, tehát a nagy egyetemekkel is felvesszük a versenyt, amelyek valóban csak előfizetés útján elérhető tartalmakat bocsátanak a rendelkezésünkre. Ezt, hogyha valaki az olvasónk, akkor minden további nélkül eléri.
Ilyenkor, ugye említetted, hogy nyilvános könyvtár vagytok, hogy mindenkihez próbáltok eljutni, mindenkit próbáltok bevonzani magatokhoz, amikor mondjuk ezekről a kutatásokról, vagy ezekről a területekről beszélünk, akkor is ennyire minden elérhető rajtatok keresztül, vagy kifejezetten mondjuk a főiskolának a szakjai karjait segítve is dolgoztok?
Elsődleges feladatunk ez. Viszont mivel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szak kínálata, immáron 6 karral rendelkező intézmény kínálata annyira széles és annyi mindent lefed, így a könyvtár gyűjteménye is minden irányban gyarapszik és kiterjed, tehát minden ilyen új akkreditált szak tekintetében igyekszünk az állományt is napra készíteni. Illetve, ahogy említettem, ez nem feltétlenül csak állomány függő, hiszen mondhatom itt az egyéb szolgáltatásokat és ugye a korosztályokat említve, a babamama saroktól kezdve a kisgyermekeknek a játszó sarokig, és egészen a senior akadémiáig bezárólag, ahol kollégáim is oktatnak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan korosztály, aki számára ne tudnánk vagy szakirodalmat, vagy elektronikus szolgáltatást, vagy valamilyen programot nyújtani.
Ahogy említed, hogy mama-mama sorok is van a könyvtáratokban, az ugye ezért is fontos lett, mert sokan már gyermekkel tanulnak, illetve mivel, hogy bárki bemehet hozzátok, csak úgy simán is fontos lehet, hogyha a gyerkőc el tud játszani, addig a szülő nyugodtan tud keresgélni a könyveitek között.
Így van, nagyon nagy örömet szokott okozni, hogy van ilyen kulturált lehetőség mindenki számára. Legutóbbi példa erre például a diplomaosztó, amikor rengeteg ember volt a liceumban, és láttuk a kisgyermekeseket, hogy keresik a lehetőséget, hogy hol lehet akár pelust cserélni, vagy megetetni a babócákat, és nagyon nagy örömmel fogadták, hogy nálunk erre van lehetőség.
Hogy látod egyébként? Én azt tapasztalom, hogy azok a területek, amelyek mondjuk vagy az érsekséghez kötődtek, gondolok itt a palotára, amikor ott megnyitott a kávézó, és így tovább, hogy vannak olyan terek Egerben még most is, amivel kapcsolatban az emberek úgy érzik, hogy nem mehetnek be, nem az ő területük, stb. És egy kicsit a líceum is ilyen. Hiába színházi előadás, rengeteg minden történik. Mennyire hat ez a könyvtára nálatok, mennyire áll fenn ez a helyzet?
Nagyon. Még mindig él a városban és a régióban is ez a sztereotípia, azt gondolom, hogy a líceum csodálatos barokk épületébe csak bizonyos céllal lehet bemenni, és nem nyithat be bárki. Holott ez abszolút nem így van, hiszen az egyetemnek is számos olyan rendezvénye van, amerre tényleg várják a városlakóit, vagy akit érdeklődik ezek után a programok iránt, és ugyanígy van ezzel a könyvtár is. Nagyon érdekes, sokszor szoktam tőlem kérdezni, hogy hogyan tudunk lépést tartani a könyvtári fejlődéssel egy barokk környezetben. Természetesen sokkal nehezebb azokat a feltételeket megteremteni, amelyek egy 21. századi könyvtár működéséhez szükségesek, az adott fix térben, amin ugye nem tudunk változtatni. Tehát egy olyan könyvtár, akinek ezekre a funkciókra készült egy épülete, meghatározott szempontok szerint, az ebből a szempontból jóval előnyösebb helyzetben van, hiszen mi is három szinten helyezkedünk el, az azt jelenti, hogy három teremben kell minket, hogy megkeressenek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlítható érzés minden reggel megnyitni a líceum óriási kapuját, és talán az elmúlt években már azt gondolom, hogy ez a rengeteg program és lehetőség, amivel megkerestük a hozzánk fordulókat, és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megismerjenek minket, ez talán már egy kicsit oldja ezt a berögződést. Óriási segítség még számunkra a Főegyházmegyei Könyvtárral történő igen szoros együttműködés, mondhatni, hogy baráti kapcsolatban vagyunk. Egyébként rendre összekevernek minket a látogatók, hiszen aki a Főegyházmegyei Könyvtár csodálatos barokk termét keresi, az sokszor kopog nálunk, és fordítva van, aki a jegyzeteket keresi náluk, de hát ez már olyan összehangoltan, olajozottan működik, hogy többek között a programjainkat is már mindig közösen szervezzük.
Beszéljünk egy kicsit a programokról.
Január időszak az mindig csendesebb egy picit nálunk, hiszen az éveleje az mindenki számára inkább az adminisztratív elindulásról szól, illetve most záró is voltak az épületeink, tehát a hallgatók is kevésbé voltak jelen a vizsgai időszak során. Most viszont azt gondolom, hogy elindult az élet, tényleg egy nyisgő-pesgő élet van már az egyetemi épületekben. Úgyhogy mi is igyekeztünk már megszólítani őket nem csak a könyvtári szolgáltatásokkal, hanem bizonyos programokkal is. Az egyik nagyon különleges számunkra, hogy az éves állandó kiállításaink mellett mindig vannak időszaki kiállítások is. Az egyik kedvencünk az Ez is én vagyok sorozatunk, amelyben egyetemi kollégák mutatják meg egy picit a másik oldalukat, mivel foglalkoznak még azon túlmenően, ami a főállásuknak megfelelő. És most éppen egy sűni kiállítás van nálunk, ami azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben nagyon különlegesen hathat. Dr. Jászi Éva oktató kollégánknak a magángyűjteményét láthatják az érdeklődők. Említettem az éves kiállítást, hát most az intézmény 250 éves évfordulója kapcsán egy nagyon nemes és megtisztelő feladatot kaptunk, úgyhogy ebben az évben egész évben látogatható majd az intézménytörténeti kiállításunk. Nagyon különleges tablókon vezetjük keresztül az érdeklődőket az egyetem megalakulásától egészen a jelenig, illetve nagyon sok interaktív és modern elem is látható a kiállításban. Erről készült kis filmünk is, de leginkább azt szeretnénk, hogyha eljönnének és megtekintenék mindezt. Terveink között pedig természetesen nagyon sok minden szerepel, így a közeljövőben mondhatom, hogy az országos programsorozathoz kapcsolódva a Zöld Hét keretében lesznek majd nagyon érdekes programjaink. Ott elsősorban a gyerekeket várjuk, de természetesen maga az üzenet az mindenkihez szól, a természetvédelem, környezetvédelem témakörében. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, ott a nyári időszak az egy nagyon gazdag időszak lesz ebben a tekintetben, hiszen várjuk a múzeumok éjszakáját, az ünnepi könyvhétre készülünk, illetve a szakmai együttműködéseink kapcsán említhetem, hogy tagjai lettünk ugye a fenntartóváltás után az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, amelynek évi rendes vándorgyűlése az idén Egerbe látogat, úgyhogy az egy több száz fős nagy rendezvényünk lesz.
Egy ilyen rendezvényt hogy kell elképzelnünk? Tehát jó, persze, konferencia, stb. Mindenkinek van róla valamiképp, hogy hogy szokott ez kinézni. Ti hogy láttak neki a szervezésnek?
Azért egy ilyen nagy volumenű eseménynek a szervezése az hosszadalmas és több összetevős, nyilván nem vagyunk magunkra hagyva ebben a tekintetben. Ugyanúgy, mint hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülésének is volt már Egerben kétszer is nagy vándorgyűlése, ott is már egy kis rutint szereztünk. Így az idei évben is számítunk az országos szervezetnek a támogatására, nyilván forrás és szervezési munka tekintetében is, de ami elsődlegesen a mi feladatunk, hogy itt egy olyan háromnapos programot biztosítsunk az ország bármely részéről érkezőknek, ami felejthetetlen lesz számukra. Egert én azt gondolom mindenki szereti, nagyon vágynak ide hozzánk, úgyhogy a szakmai előadásokon, workshopokon túlmenően szeretnénk nekik olyan szabadidős programokat biztosítani, amivel tényleg úgy térnek haza, hogy ez egy fantasztikus három nap volt számukra.
Vissza akarjanak jönni, és továbbadják az üzenetet, hogy Egerben mindenképpen érdemes ellátogatni. Egyébként te hogy gondolsz a városra? Tehát, hogyha mondjuk jön egy ilyen szakmai gyűlés, vagy bárki ismerős könyvtárosok közül, legyen így, hagyjuk meg ezt a keretet, akkor mi az, amit te beválogatnál? Tehát, ami személy szerint neked olyan Egerről, ami nagyon fontos, és mindenképpen szeretnéd továbbadni valakinek, hogy ő is lássa.
Nyilván én elfogult vagyok a liceummal kapcsolatban. Egyébként tényleg sokan nem ismerik, sőt, mondhatom, hogy az egyetemi dolgozók közül sem mindenki ismeri a liceumot magát. Mondhatom például a csillagvizsgáló fantasztikus programjait, és egyáltalán az, hogy meg lehet tekinteni a Kamara Obscurát, vagy a teraszról a várost. Nem mindenkinek természetes ez a dolog. Van, aki még abszolút nem járt fönn a toronyba, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan kuriózumok, akkor az előbb említett barokterem, amely mindenképpen családi programként is azt gondolom, hogy kötelező elem, tehát egyértelműen a liceumban irányítanám a látogatókat, de egyébként én Egerrel önmagával kapcsolatban elfogult vagyok. Én annak idején ide jártam gimnáziumba, és az egyetemi éveimet Debrecenbe töltöttem. És bár nagyon szerettem Debrecent, és nagyon sok baráti kapcsolatom fűződik Debrecenhez, nagyon sokat köszönhetek az egyetemnek, de mindig vágytam ide vissza, úgyhogy az elmúlt 27 évem már egyetemi munkatársként azt gondolom, hogy elválaszthatatlan Egertől. Tehát ennek a városnak olyan hangulata van, hogy ha az ember nem megy sehová, úgy értem, hogy nem konkrét intézménybe vagy programra megy, csak egész egyszerűen végsétál ezeken a barokk utcákon, az már egy olyan élmény, olyan feltöltődést jelent, ami én azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlíthat.
Volt egy mondatod egyszer egy interjúban, amikor azt mondtad, hogy azért szereted a liceumi könyvtárat, mert ennek a könyvtárnak lelke van. Szeretném, hogyha erről egy picit többet mondanál nekünk.
Igen, ezt már többször elmondtam, és tényleg én azt gondolom, hogy ez talán a mottónk. Említettem, hogy nekem a könyvtár egy közösségi térként jelenik meg a szemem előtt minden esetben, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a segítségnyújtás, az, hogy támogassuk a hozzánk fordulókat, de vonatkozik ez a könyvtáros kollektívára is. Akár az, hogy Feriékkel egy baráti kapcsolatot ápolunk, akár az, hogy bármelyik kollégám tényleg olyan boldogan jön be minden nap dolgozni, hogy egy olyan közösségben tehetjük mindezt, ami pótolhatatlan számunkra. És ez a mondat, ez egy volt professzorunktól származik, aki nagyon sok helyen járt a világban, és elmondta, hogy látott nagyon felszerelt, nagyon modern, minden szempontból tökéletes könyvtárakat, de ő még ilyennel nem találkozott, mint a miénk, és azt mondta, hogy ha ide valaki belép, akkor ez kell, hogy érezze, hogy ennek a könyvtárnak lelke van, és valóban egyszerűen elhivatottak vagyunk ebbe az irányba, hogy szeretettel fogadjuk a hozzánk fordulókat. Egyébként mindegy, hogy személyesen e-mailben vagy telefonon fordulnak hozzánk, ezt próbáljuk átadni, ezt a lelkületet, és nagyon bízunk abban, hogy senki nem távozik tőlünk úgy, hogy nem kapott a kérdéseire vagy a kéréseire választ tőlünk.
Akkor mondhatom azt, hogy abszolút szolgálatként éled meg a munkádat?
Abszolút. Ez teljesen így van. Ez számomra egy hivatás. Származik egyrészt a szülői mintából. Mindkét szülőm ilyen közegben dolgozott. Édesapám ő erdőtelekközségnek volt a vezetője 17 évig. Én onnan származom. Édesanyám a kereskedelemben dolgozott. Mindkettőjüktől ezt láttam, ezt az áldozatkészséget, ezt a mindenek fölött a partner, akivel éppen foglalkozni szeretnének. Sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy miből törekszem. Nyilván vannak az embernek kapaszkodói, hobbiai, egyebek, de arra kevés időt fordítok, mert egyébként egy-egy sikeres segítségnyújtás az többszörös erővel tölt fel, és ez nagyon jó érzés, és ugyanezt képviselik a kollégáim is.
Azért ez szerencse, hogyha így egymásra tudtatok találni.
Én azt gondolom, hogy a kollektíva vonza magához ezeket az embereket. Nagyon jó arányban vannak a tapasztalt és a fiatal kollégák. Egyszerűen annyira jó összhangban van mindenki. A fiatalabbak is olyan tisztelettel fordulnak az idősebbek felé, de ugyanez a tisztelet megvan a fiatalabb kollégák felé is, úgyhogy nagyon jól összeadódnak a tapasztalatok és az új szemléleti szempontok. Úgyhogy valóban én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy ilyen csapatom van.
Mennyiben más igazgatóként dolgoz?
Jóval több felelősségem van, amit megint csak nem teherként élek meg, inkább lehetőségként. Tehát több módon tudok segíteni, akár a kollégáimnak, akár az olvasóinknak, az egyetemi munkatársaknak, bárkinek, aki hozzánk fordul. Gyakorlatilag kinőtte vagy túlnőtte magát az a kezdeti időszak, amikor olvasószolgálatban könyvtárosként dolgoztam, ezt folytattam tovább, csak vezetői feladatokkal kibővítve. Én a mai napig nagyon nagy örömmel végzem ugyanazokat a feladatokat a kollégáimmal együtt, tehát ugyanúgy beülök, ha ügyeletben kell lenni valamilyen esemény kapcsán. Szeretek vissza vedleni, úgymond olvasó szolgálatos könyvtárosnak, de nagyon jó csapatépítő programok, amikor a B-épület alak sorában a raktárat pakoljuk, és ott egy kicsit számkivetetként, de összhangon rendezzük a raktári állományt. Úgyhogy ezek mind nagyon kalandos dolgok. Azt gondolom, hogy egy ilyenfajta szoros együttműködés nélkül ez nem működhetne. Tehát nem lehet vezetőként fentről nézni egy-egy munkafolyamatot, ez csak így közösen együtt lehetséges.
Milyen terveitek vannak? Ugye egy pár dolgot említettél a programokkal kapcsolatban. Van-e valami, ami kifejezetten szívügyed, amit különösen szeretnél megvalósítani, vagy szeretnétek megvalósítani?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem is kell, hogy az én szívügyem legyen, hanem a kollégák napról napra hoznak olyan új ötleteket, olyan új nézőpontokat, amiben látunk fejlődési lehetőséget. Említettem a szakmai kapcsolatunkat, például ugye az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének most fogunk egy fejlesztést mi megvalósítani, ami számukra egy óriási segítség lesz, tehát a mi felületünkön fog megjelenni majd ennek az országos szervezetnek a hírlevele. De említhetném az újjáalakult Hevesvár megyei honismereti egyesületet, amelynek most mi terveztük a logóját, én magam is elnökségi tag vagyok, helyszínt adunk a rendezvényeknek, és természetesen a kutatás minden formájához biztosítjuk a lehetőséget. De számtalan ilyen van még függőben, ezek azok, amelyek most az elmúlt napokban realizálódtak tulajdonképpen. Talán pont ez a szakmánknak a szépsége, hogy nem egy megszokott mindennapi rutinnal élünk, hanem minden egyes naphoz valami olyan változást, olyan feladatot, olyan kihívást, ami örömmel tölt el minket, és fejlődésre ad lehetőséget.
Nem nehéz egyébként a folyamatos változó világban nektek is mindig változni, a különböző kihívásokkal, elvárásokkal együtt haladni, azoknak megfelelni?
Én nagyon szeretem. Van, akik nehezebben viselni, nyilván ez szerintem ez abszolút emberi
személyiségfüggő,
így van. De csak ha az elmúlt években az egyetemi változásokat említem, hogy főiskolából egyetem lettünk, egyetemből katolikus egyetem lettünk, mindeközben kampuszok jöttek, mentek, szó szerint tényleg más városokkal kellett olyan adminisztratív és működési gyakorlatot kialakítani, ahol ugye fizikai távolság is akadályozta mindezt. Most már ugye csak Jászberénnyel vagyunk ilyen kapcsolatban, de ott is azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés. Tehát, hogy mindezek okozhattak volna nálunk olyan törést, ami esetleg visszaveti a munkatempónkat, korán sem így volt. Tehát ott is azzal kezdtük, hogy az emberi kapcsolatokat kialakítsuk, és ezek mai napig megmaradtak. Sőt, nyilvánvalóan, ha nem is egy fenntartó alatt, de azért szakmai kapcsolatok is megmaradtak ebből, tehát van mindenféleképpen hozadéka ezeknek a változásoknak. Én azt gondolom, hogy bárki bármilyen területen dolgozik, nem kerülheti ki ezeket a változásokat. Nyilván van, ahol egy kicsit intenzívebb, mint ahogy nálunk is, de abszolút kezelhető. Vagy például említhetném még a COVID időszakot, az is egy nagyon kritikus időszak volt mindenki számára. Nagyon nehezen éltük meg. Ezt is csak úgy lehetett szerintem kezelni, hogy mindeközben emberek maradtunk, és ápoltuk ezeket a kapcsolatainkat. Én például meglettem bízva az Egyetem Járványügyi Bizottságának vezetésével, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag tényleg 0-24-es időtartamban nekem telefonokat kellett fölvenni, tartani a kapcsolatot, a lelket a kollégákban, adminisztrálni, minisztérium felé jelenteni, minden, amit el tudsz képzelni. Azt is kérdezték, hogy hogy fér még bele, és egyszerűen az, hogy meg tudtam nyugtatni valakit, el tudtam intézni valamit, bármivel tudtam segíteni, az egy olyan pozitív töltetet jelent, ami visz tovább.
Az megint a szolgálat, nem?
Így van,
és a segítségadás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és válaszoltál a kérdéseinkre. További sok sikert kívánok a munkátokhoz is, nagyon, a munkádhoz szeretettel.
Nagyon kedves, köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom benne, hogy még többször tudunk majd jó dolgokról beszámolni.
Kedves hallgatóink, Oszlánci Krisztinával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának főigazgatójával beszélgettünk, aki a Magyar Kultúra Napján ProAgria szakmai díjban részesült. Megismételtük februárban készült műsorunkat. A Tittelpál könyvtár egyébként rendezvényeire is várja a hallgatókat. Május 14-én 17 órakor Botanikai Illusztráció a Mesterséges Intelligencia korában címen nyílik meg az Ez is én vagyok kiállítás sorozat legújabb tárlata, amely dr. Jana Táborská a növénytani és növényélettani tanszék tudományos munkatársának alkotásait mutatja be. Ha tehetik, nézzenek be önök is. Kedves hallgatóink, köszönve megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is további kellemes rádiózást kíván a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Nincsen karneválbőjt nélkül, ezzel a címmel tartott előadást a Tittelesték sorozatban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, Kristóf Ilona. A farsang 15.-16. századi ünneplését bemutató témáról Laskai Anna, a könyvtár szaktájékoztatója beszélget a Történelemtudományi Intézet vezetőjével. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idén 4. alkalommal szervezte meg a Zöld Hetet, melynek keretében felhívják a figyelmet a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a klímatudatosság fontosságára. A több napon át zajló esemény ezúttal is bringás reggelivel indult az Eszterházy téren, ahol különböző finomságokkal lepték meg a korán útrakelőket. Ezt követően a Líceum aulája adott otthont a rendezvény megnyitójának, ahol dr. Pajtókné dr. Tarillona köszöntötte a résztvevőket. Az egyetem rektora nemrégiben elhunyt szentatya Ferenc pápa környezetvédelemhez kapcsolódó gondolatait osztotta meg a résztvevőkkel. Hozzátette, egyetemünk is elhivatott ezen a területen, ezért tartják meg minden évben a Zöld Hét programjait, amely számos képzéshez is kapcsolódik, illetve az intézmény falai között működik a Szénrégió Bizottság titkársága is. A nyitó gondolatokat követően több mint 100 kisiskolás vett részt a Líceum udvarán megrendezett flashmobon, amelynek eredményeként egy hatalmas zöld színű szív rajzolódott ki a 250 éves épület közepén. A programsorozat második napján a Líceum udvarán többek között növényültetést, hajtáscsereberét, a G épületben pedig üvegházlátogatást és növényvásárt is rendeztek. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 37. Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekciójának. A rangos esemény lehetőséget biztosított a tehetséges hallgatók számára, hogy bemutassák kutatásaikat, valamint inspiráló szakmai eszmecseréket folytassanak. A konferencia kezdetén dr. Pajtókné dr. Tarillona az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának nevében dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes üdvözölte a résztvevőket. A szakmai programokat kötetlen beszélgetés követte. A vacsorával egybekötött esti rendezvény lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy informális környezetben is kapcsolatot építsenek és megosszák tapasztalataikat. A hét folytatásában az előadók nevezett pályamunkájukat mutatták be az arra kijelölt szakmai zsűri számára. Az ünnepélyes eredményhirdetés során összesen 50 tagozat díjazottjait jutalmazták, a díjakat dr. Asztalos Bence, Habil dr. Csontó Lajos és Bakman Erzsébet adták át. Eredményesen szerepelt Tikovics Gitta és Tóth Ágoston Csíkszeredában, a 37. Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában. Tikovics Gitta biológia angoltanár szakos hallgató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, aki növénykortan B-tagozaton mutatta be az aszusodás baktérium közösségeinek molekuláris biológiai vizsgálata című kutatását. A kiváló szereplésének köszönhetően második helyezést ért el. Tóth Ágoston szőlészborászmérnök szakos hallgatónk az élelmiszerminőség tagozatban képviselte az EKÉ-t, a bióborkészítés helyzete analiktikai és organoloptikai paramétereinek tanulmányozása az EGRI Borvidéken című munkájával. Rangos elismerésben részesültek az EKE Kutatási és Fejlesztési Központjának munkatársai. Lepres Luca és Molnár Anna, a Hunren EKE Lendület Környezet Mikrobiom Kutatócsoport tagjai, elismerésben részesültek a Magyar Mikrobiológiai Társaság közgyűlésén. Lepres Luca a legjobb fiatal előadó kitüntető címet nyerte el a mezőgazdaság és élelmiszeripari mikrobiológia tudományos szekciójában, míg Molnár Anna a 2025-ös évi fiatal kutatói cikkpályázat mikológia tudományos szekciójának első díját nyerte el.
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Nincsen karnevál böjt nélkül. Ezt a címet kapta a könyvtárunk által szervezett ismeretterjesztő előadás. Abszolút aktuális, hiszen éppen a nagy böjt kezdete előtt a farsangi időszakban vagyunk még. Melyek azok a fő gondolatok, amelyek megmutatják, hogy miről is szól ez az előadás?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy meghívást kaptam, mert maga a téma, ugye itt az ördög a részletekben rejlik, az alcímva fontos számomra, ugye a farsangi mulatságok a 15-16. Század fordulóján. Ez a szűkebben vett kutatási területem, ezzel a korszakkal foglalkozom, és ez egy olyan izgalmas időszak, alapvetően ugye a reneszánsz térhódítása Itáliában, a reneszánsz kultúra első elemeinek megjelenése Közép-Európában, amikor a karneváli események, illetve maga az egész ünnep a nagyböjtöt megelőző farsangi időszak átalakul. És ennek nagyon sokféle, nagyon izgalmas értelmezési kerete, lehetősége van, nem csak nekünk az utókorban kutatók vagy érdeklődők számára, hanem már a kortársak számára is feltűnt, hogy folyamatosan újra és újra lehet értelmezni az évnek ezt az időszakát, és hogy különböző értelmezési formákban más-mást jelent az évnek ez a pár hete. Ez egy szakrális ünnep. Ehhez kapcsolódnak különböző hagyományok, szerte Európában, akár a élelmezésre gondolunk, tehát különböző típusú tradicionális ételek, fogyasztása, olyan népszokások, hogyha etnográfiai oldalról akarjuk megközelíteni, amelyek a tél temetésével, illetve a böjtre való felkészüléssel kapcsolatosak, ugye mert maga a karnevál kifejezés is, ugye a carnem levare, a húst elhagyni, latin kifejezésből származik, tehát hogy van ennek egy nagyon erős szakrális oldala, viszont pont a 15-16. Század az, amikor elkezd átalakulni az értelmezése, fogalmazhatunk úgy, hogy elkezd elvilágiasodni, és egészen új értelmet tud nyerni. Mire kell gondolni? Alapvetően a karneváli ünnepségek általában Európa szertén, különösen Itáliával foglalkozom, de ebben az időszakból azért vannak már adataink akár északi területekről, Angliából vagy német területekről is. Az adott településnek, az adott közösségnek az önreprezentációjával függenek össze. Tehát, hogy mit akarunk megmutatni magunkról, mi az, amit fontosnak tartunk az évnek ebben a nagyon izgalmas és kiemelt időszakában. Tehát, amikor egy kicsit mindent meg lehet fordítani, egy kicsit mindent a feje tetejére lehet állítani. Mondhatjuk úgy, hogy a társadalmi hierarchiától, vagy a kötöttségektől kicsit szabadabbak vagyunk, és jobban ki tudunk lépni ebből a rendszerből. Azaz, azok az ünnepségek, az az ünnepség sorozat, amit ilyenkor szerveznek az egyes városok, vagy egyes közösségek, az nagyon jellemzővé válik, hogy mi az, amit a külvilág számára demonstrálni akarnak magukról. És ebben bizony nagyon sokszor politikai töltet is már megjelenik nagyon-nagyon erősen. 15-16. Században, tehát például arra több példánk van, hogy egy-egy ilyen idézőjelesen felforgató karneváli mulatság után lázadás tör ki az adott városban például, és erről elindul a kortársak között is egy hosszú polémia, hogy magának a karneválnak volt a köze a lázadáshoz, tehát hogy a lázadást, az opozíciót, az ellenzéket idézőjelben előkészítette a karnevál, tehát hogy ez egy tudatos folyamat, tehát hogy a karneváli ünnepségsorozat úgy lett felépítve, hogy azzal feltüzeljék az elégedetleneken, vagy a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz, és csak az elégedetlenek mondjuk reflektáltak a karneváli ünnepségeken megjelenő társadalmi egyenlőtlenségekre. Tehát mondok egy példát. 1443-ban Angliában, Norwichben egy olyan karneváli felvonulásnak vagyunk a tanúi, erről van egy csomó írott forrásunk, amelyben valaki beöltözött királynak, és királyként királyi jelmezben vonult fel a város utcáin, és mögötte őt követték az egyes hónapoknak a megszemélyesített szereplői, plusz egy valaki vörös heringnek öltözve a böjt megszemélyesítője volt. És ezt a városi tanács egyértelműen ugye a királyi hatalom, a központi hatalom elleni fellépésként érték el, tehát hiszen hogy merészeli valaki magát királyként megjeleníteni. Amire a szervezőknek az volt a válasz, hogy hát ő a karácsony királya, tehát szakrális funkciót szánt magának, viszont kétségtelen, hogy ez a fajta ünnepség sorozat után tényleg kitört Norwichban egy lázadás a városi tanács ellen, ahol a lázadás leverése után ezek a különböző értelmezési keretek jelentek meg, hogy itt most tényleg a városi szegények egyszerűen csak meglátták a lehetőséget a szakrális ünnepségben, vagy hogy maga a szakrális és ünnepség azért került ilyen formában megszervezésre, hogy összefogja a lázadó elemeket.
Én magam egyébként nagyon szeretem az egyházi évnek ezt a fajta felépítettségét, hogy a különböző egyházi ünnepek gyönyörűen behatárolják, ugye itt is a vízkereszt, majd a hamvazó szerda, hogy van egy farsangi időszak, van egy olyan időszak, amikor eledelekben is sokkal nagyobb bőség adatik, a disznóvágások ideje is azért körülbelül ide datálódik, ahogy én gyerekkoromból emlékszem, illetve hogy megvan ez a fajta tánc, vigasság, kicsit a evilági örömök, az előtérbe helyezése, pontosan annak a tudatában is, hogy utána a nagy böjt következik, ami egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt időszak, és akár testi, akár lelki szempontból azért az aszketizmus felé sokkal jobban elmozdul mindenki.
Az egyházi év ritmust ad az embernek a középkorban és a koraújkorban is. Tehát az emberi életet az egyházi ünnepek struktúrálják, akár a születéstől a halálig, akár a hétköznapokat, az éves periodicitást nézzük, és ebben persze helye van természetesen a vigasságnak, és helye van az elmélkedésnek is. Nagyon érdekes egyébként, hogy minél tehetősebb, gazdagabb területről beszélünk, ugye annál jobban elhúzódik egyébként a farsangi ünnepkör, vagy a karneváli ünnepkör, de kizárólagosan a csúcspont az mindig a húshagyókedv. Tehát ha karneválról beszélünk, felvonulásról beszélünk, nagy-nagy mulatságról beszélünk, az mindig kizárólagosan húshagyókedden történik, mindegy felkészülvén az elkövetkezendő bőjti időszakra. Ami nagyon érdekes még az utókor számára, hogy egy csomó olyan kultúrtörténeti, művészet történeti vonatkozása van a karneváloknak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát például a színjátszás kialakulása, a színjátszás stabilizálódása Európában az egyértelműen a karneváli hagyományoknak köszönhető, mert hogy a karnevál idején tartottak Itáliában rendszeresen színházi előadásokat. Tehát erre az időszakra időzítve készültek el az első olyan színházi előadások, amelyek már felszereltségükben, céljaikban a megszólítani kívánt nézőközönséget tekintve és a modern színháznak az előfutáraiként tekintetők, tehát amikor még nincsenek állandó stabil színházi épületek, akkor a nagy reprezentatív termekben, akár városi, akár uralkodói paloták termeiben ilyenkor tartanak színházi előadásokat, ami nyilvánvalóan összefügg a maszkviselettel és az egyébként megjelenő maskarás hagyományokkal. Tehát, hogy nyilván a színház ilyen formában egy bizonyos szempontból a maskarás hagyományoknak a társadalom elitje felé közvetített megjelenési formája. És nagyon sok olyan mai napig ismert és egyébként játszható darabról van tudomásunk, amelyet karnevári alkalomra írtak a 16. század elején.
Te magad miért gondoltad úgy, hogy érdemes könyvtári keretek között egyfajta ismeretterjesztő jelleggel tartani egy ilyen előadást?
Önmagában az, hogy ismeretterjesztés szerintem egy borzasztóan fontos feladatunk. Nekünk, akik kutatunk, oktatunk, tanítunk, hiszen az, hogy azt a tudást, amit mi megszerzünk, azt minél szélesebb közönséghez eljuttassuk, azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, vagy egy olyan feladat, amivel kellene élnünk, vagy kell élnünk. A könyvtár pedig ilyen szempontból ugye a tudás, a kultúra közvetítésnek elsődleges terepe, tehát hol máshol beszéljen az ember a saját kutatásairól, ha nem egy oktatási intézményben, vagy nem egy könyvtárban.
Már a válaszodban is érintetted ezt, hogy a titelesték előadójaként beszélgetünk most, de azért oktatóként, kutatóként is használod a könyvtárat. Ilyen szempontból milyen tapasztalataid vannak a könyvtárunkkal?
A könyvtár, mint maga a fogalom, engem gyerekkorom óta elkísér. Édesanyám gyerekkoromban egy pár évet dolgozott könyvtárban, tehát mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok időt töltöttem már kisiskolás koromban is a könyvtárban, a nagybetűs könyvtárban. Mondhatom azt, hogy az egyetemista koromat is könyvtárban töltöttem, különböző könyvtárolvasókban töltöttem, egyetemi könyvtárnak, vagy a Széchenyi könyvtárnak az olvasójában töltöttem, aminek van egy külön hangulata, másképpen tanul az ember egy könyvtári olvasóban, mint otthon. Természetesen bölcsészként is, de azt gondolom, hogy bármilyen más tudományág kutatóival beszélnénk, az olvasás, az informálódás, a már megjelent források feldolgozása, szakirodalom olvasása elengedhetetlen, tehát a könyvek nélkül a mi munkánk nem létezik, a könyvek adják a kutatásainknak az alapját. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy az írott szó. Tehát történészként azért nekünk a forrásokkal, kiadatlan forrásokkal, középkorászként oklevelekkel, misszilis levelekkel van nagyon sok dolgunk, de maga az írott szó. Másrésztről pedig a könyvek, mint tárgyak, vagy mint olyan kultúra közvetítő lehetőség áll számunkra, amelyet időlegesen lehet pótolni a digitális példányokkal. Bevallom, én is nehezen, de megtanultam monitoron olvasni, rengeteg szakirodalmat olvasok már PDF-ben, de van egy olyan vonzalom bennem, hogy a könyv azért az más. Például én szépirodalmat nem olvasok e-könyvolvasón. A szépirodalmat az csak papírkönyvben olvasok, úgy szeretem Ez egy külön érzés, amikor az ember könyvet vesz a kezébe, és belerakja a könyvjelzőjét. Másrészt pedig technikailag is az a helyzet bármikor kialakulhat, hogy egy-egy adatbázis átalakul, megváltozik, egy szerver, amely szolgáltatja az adatbázisnak az alapját, eltűnik, időlegesen felfüggesztésre kerül, és akkor ott tartunk, hogy az online elérhető anyagaink száma jelentősen megcsapant, tehát akkor mi mindig ott a benchmark, a nyomtatott könyv. Ilyen szempontból borzasztóan fontos a könyvtár számomra. Aki rendszeresen találkozik velem a Líceum folyosóján, ez nagyon gyakran lát úgy, hogy nagy könyvkupacokat cipelgetek magammal oda-vissza. Mondhatom azt, hogy nagyon lelkesen használom a könyvtárat, illetve a könyvtárnak a könyvtárkezi kölcsönzési szolgálatát, amelyet a saját kutatásaimhoz tudok olyan értékes anyagokat megtalálni, feldolgozni, tanulmányozni, amelyhez amúgy nehezen lehet még mindig hozzáférni, még a digitalizált világban is.
És elárulhatjuk, hogy most is könyvvel érkeztél, fel is tűnt nekem, hogy van nálad most is egy kötet.
Hát gondoltam, hogy ha már jövök, egy ilyen kedves meghívásnak eleget teszek, akkor hozok egy kis ajándékot, és az egyik közelmúltban megjelent tanulmánykötetet hoztam, amelyben én is jegyzek egy tanulmányt. Ez a késő-középkori Bihar vármegye történetéről szól, és gondoltam, hogy stílusosan ajándék jelent egy példány, most jelent meg kötetből, a könyvtár számára átadom, hogy mások is használhassák, tehát hogy tényleg a kultúra vagy a tudás az közös tőkénk legyen, és ez a másik, ami a könyvtárnak egy hihetetlen előnye, hogy demokratizálja a tudást. Bárki hozzáférhet, hogy ne elefántcsontoronyba üljünk, ne a keveseknek a privilégiuma legyen az olvasás vagy a tudás megszerzése, hanem bárki megtalálhassa azt, ami őt érdekli, és ebben tudjon szakmai segítséget kapni, hogy olyan anyagokkal, olyan kötetekkel találkozzon, amelyek az őt érdeklő témához kapcsolódnak.
Egyébként ez kiváló példája annak, hogy a könyvtár állománya ajándékozás révén is gyarapszik, illetve hogy nagyon fontos küldetésünk és az állományunknak egy kitüntetett része az intézmény történet, ahol ugye az intézmény oktatóinak publikációit gyűjtjük, illetve az intézmény égisze alatt megjelent különböző példányokat. Úgyhogy ennek apropóján ezt is elmondhatom, hogy igen, milyen fontos ez, hogy akár az intézmény történetben, akár a helytörténetben szerepeljenek ezek a kötetek, illetve hogy a kutatóink írásait mi aztán fel tudjuk mutatni, és biztosan legyen egy hely, ahol megtalálható, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a példányt, és nagyon sokszor megmaradunk itt a könyvtárunknál, és természetes, hogy erről kérdezlek, de megütötte a fülem, és valóban én a könyvtárközi kölcsönzéseidet követve is látom azt, hogy gyakran kölcsönzöl Olaszországból. Mennyire valósulhat meg azt, hogy te akár személyesen is eljuss ezekbe a könyvtárakba?
Kutatói ösztöndíjak kapcsán rendszeresen nem csak levéltárakban, hanem könyvtárakban is megfordulok. Volt már szerencsém a Vatikáni könyvtárban kutatni több alkalommal, illetve Ferrarában kutatni szintén könyvtárban, vagy Modénában, az Este család könyvtárában, amik azért jelentenek hatalmas nagy élményt, mert ezekben a úgymond történeti könyvtárakban kódexeket is lehet kölcsönözni, úgymond tanulmányozásra, és tényleg olyan kódexek, olyan kéziratok, olyan ősnyomtatványok kerülnek az ember keze közé, amelyeket a szakirodalomból ismer, és készül rá, amikor elindul a kutatóútra, hogy akkor ezt most külön lehetne tanulmányozni, milyenféle szempontok alapján, és amikor maga a kutatás folyamata ott tart, hogy ott helyben pattan ki a fejemből a szikra, hogy akkor még ezt is meg kellene nézni, és ott van, és az ember kezébe adja. Tehát az egy nagyon-nagyon különös érzés, és biztosan állíthatom, hogy elmélyíti a könyvekkel való viszonyomat. Másrészt pedig tényleg megismerni, másfajta gyakorlatban használni, másfajta könyvtári rendszereket, kölcsönzési rendszereket is egy borzasztó izgalmas kaland egyébként, mert hogy nyilván minden könyvtárnak, minden levéltárnak más a kutatói szabályzata, más a nyitvatartása, mások a teremfelügyelők, a Vatikánban mindenki nagyon-nagyon szigorú, és ott árgus szemekkel figyelik a kutatót, hogy golyóstollat be nem vihet, természetesen nehogy véletlenül összefirkáljunk egy kéziratot, és kihelyezett kis pálcikákkal kell hozzáérni a kódexlapokhoz, ami egy teljesen érthető, értelmezhető biztonsági előírás. Ezzel szemben más könyvtárakban nem szoktak ennyire szigorúak lenni. A modénai állami levéltárban az ember kéri a dobozt, és 20 percen belül egy doboz pápai bulla van a kezében. Őket például nem nagyon szokta zavarni, hogy kesztyű nélkül is meg lehet fogni egy pergamen oklevelet. Nagyon változó, és azért ez mindig egy különös élményt ad. A nagyon komoly állományvédelmi előírások is, meg amikor ilyen kicsit lazábban kezelik ezeket az egyébként szigorú előírásokat, és egy nagyon furcsa és nagyon, nagyon különös érzéseket tud generálni.
Köszönöm, hogy ezt is elmondtad, mert nekem személyes élményem, hogy amikor először az Országos Széchenyi Könyvtárba bementem, hát olyan izgalommal járt ez számomra, mert egészen más a rendszere, akár már a beengedés is, és mégiscsak ez az Országos Széchenyi Könyvtár, tehát nekem milyen emlékem van, illetve ugye egyházi könyvtárosként megadatott, hogy más országokban, illetve akár Magyarországon is meglátogatni olyan gyűjteményeket, testközelből megvizsgálni olyan iratokat, amelyek egyébként nem láthatóak, és valóban csak kutatóként kerülhet a közelébe az ember, és ennek van valami különleges varázsos hatása, úgyhogy egy picit megidézhettük ezt is, és azért visszatérve a Líceumhoz, a Főegyházmegyei Könyvtárban ez az élmény, akár ez a kutatói élmény, akár a régi iratok vizsgálata azért megtehető és átélhető, illetve a Tittelpál Könyvtárhoz visszatérve, ha már beszéltem a helytörténeti gyűjteményünkről és az intézménytörténeti külön gyűjteményünkről, akkor mindenképpen érdemes a régi könyves állományunkat is megemlíteni, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ugyanígy azért több évszázados kötetek megtalálhatóak nálunk. És kicsit már ki is tértél rá, ez abszolút megfogalmazódott bennem téged hallgatva, hogy akinek úgymond munkaköri kötelessége a folyamatos olvasás, forráskutatás, az mennyire választja kikapcsolódásnak a könyvet? Mondtad, hogy azért szép irodalmat olvasol, és mindig nyomtatásban. Milyen köteteket forgat szívesen, és mennyire jut időd, illetve hol találod meg a helyet az életedben erre, hogy olvas csak úgy szórakozásból magánemberként?
Hú, ez nagyon jó kérdés. Nyilván erre egy nagyon sablonos választ tudok adni, sosincs annyi időm, amennyit szeretnék az olvasásra. Utazás közben szeretek olvasni. Ez nem azt jelenti, hogy a napi ingázás az utazást jelenti. A napi ingázás során dolgozom, hanem amikor kikapcsolódás jelleggel utazom, akkor tudok olvasni. És egyébként a napi munka ügyintézés mellett nagyon-nagyon ritkán jutok el odáig, hogy tényleg a kikapcsolódás kedvéért olvassak. Kortárs szépirodalom, akár magyar, akár külföldi szépirodalom az, amit mostanában, ha tudok, akkor úgymond fogyasztok, ez egy nagyon csúnya kifejezés. Amit egyszer kapcsolatban el kell mondanom, hogy nálunk, a mi családunkban a könyv az még mindig ajándék. Tehát, hogy ha ajándékozni szeretnénk egymást, akkor biztos, hogy a könyv az első helyen van, ami felkerül a listára. A kívánság listára is, de az ajándékozónak az ötlet listájára is, és ezzel a mai napig nem lehet mellé fogni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a gyerekeink is szeretnek olvasni, tehát tényleg nálunk a könyv az egy első számú ajándék. Ez ilyen szempontból meghatározó, mert hogy amikor nyilván könyvet ajándékozunk, akkor abban van egy nagyon nagyfokú odafigyelés, tehát hogy ez nagyon-nagyon személyre szabott, hogy kinek milyen könyvet veszünk. Emellett természetesen vásárolgatunk könyveket évközben is, de az ajándékozás az mindig egy kiemelt terep.
Ilona, köszönöm a beszélgetést! Remélem azok is ízelítőt kaptak a farsangi szokásokból, akik nem tudnak részesei lenni a tittelestéknek. És persze bízom abban is, hogy minket hallgatva szívesen felkeresik könyvtárunkat. Akár a tanulás, akár a kutatás, akár a kikapcsolódás céljából.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.